Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vétes Hajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa nagybőti üzenete, a hit, remény és szeretet megújításának az ideje. A szlovén kormány a madagaszkári misszionáriust, Pedro Opeka atyát jelöli a Nobel békedíjra. Nagyon fontos, hogy legyenek cserkészek a plébániákon. Interjú Eszter Giliberti olasz cserkész vezetővel. Ferenc pápa nagybőti üzenete, a hit, remény és szeretet megújításának az ideje. Fölmegyünk Jeruzsálembe, címmelít Ferenc pápa üzenetet a február 17-én kezdődő Szent 40 napra. Ahogy Jézus felment a Szent Városba, hogy tanítványaival megünnepelje a húsvétot, egyúttal betöltötte a régi ünnepet, és megszerezte nekünk a megváltást, új értelmet adva a három sarkalatos erénynek, hitnek, reménynek és szeretetnek. Nagybőti útunkon arra tekintünk, aki értünk megalázta magát egészen a kereszt halálig. A megtérés időszakában megújítjuk hitünket a reménység élő vizéből merítve, hogy majd húsvét éjjelén megújítsuk keresztségi fogadalmainkat, és új emberré szülessünk a lélek által, hangzik Ferenc pápa üzenetének bevezető szakasza. A húsvéti feltámadás ízét elővételező nagybőti utunkon a bőt, az ima és az aramizsna lesznek megtérésünk feltételei és kifejezései. Az üzenet első pontja a hitet úgy értelmezi, mint az igazság befogadását Isten szaván keresztül, amelyet az egyház hagyományozát nemzedékről nemzedékre. Ez az igazság nem intellektuális alkotás, hanem maga Jézus Krisztus, aki magára véve ember mi voltunkat olyan úttá lett, amely az élet teljességére vezet el minket. A bőjt megélt tapasztalata a szív egyszerűségében segít megérteni az Isten képmására teremtett saját teremtményi mi voltunkat, és így egyé leszünk a szegényekkel. Nagy bőjt a hit ideje, amikor befogadjuk Istent az életünkbe, és a bőjt révén, megszabadulva az akadályoktól, lakást készítünk magunkban az ő számára. A reménység élő víz, amely segít tovább haladni az utunkon. A reménységet értelmezi az üzenet második pontja Jézus szava nyomán, aki a szamariai asszonynak élő vizet kínál, amely valójában a Szentlélek, és amiben bővelkedik a húsvéti misztérium. Szenvedését előrejelezve a reményt is hozzá kapcsolja, de harmadnapra föltámad. Jézus a jövőről beszél, amelyet az atya irgalma tár fel. Vele együtt és általa a remény hitet jelent abban, hogy a történelem nem zárul hibáink, az erőszak és az igazságtalanság körébe, hanem az atya megbocsátása előtt megnyíló szívéből meríthetünk. A világjárvány mostani törékeny és bizonytalan helyzetében a remény Isten türelmére fordítja tekintetét, aki továbbra is törődik a teremtéssel. A remény a kiengesztelődés szentségében is megnyilvánul, ami a megbocsátás terjesztőjévé tesz minket. Isten megbocsátásának a jelzésére sokszor elég egy bátorító szó, de főként egy kedves személy tudja eloszlatni az aggodalmakat. Az összeszedettségben és a csendes imádságban a remény benső fényként megvilágítja küldetésünk kihívásait és választásait, és így tudunk találkozni a gyengétség atyával. A nagybőtöt reménnyel megélni azt jelenti, hogy érezzük a Jézus Krisztusban való életet, keresztjével és feltámadásával együtt. A szeretet örömét leli a másik növekedésében, de együtt szenved, amikor a másikat félelemben, betegen és szükségben látja. A szeretet a szív lendülete, szól a pápa nagybőti üzenete, amely kilép belülünk, és az osztozás és közösség kötelékét teremti meg. A társadalmi szeretetből indulva a szeretet civilizációja felé lehet haladni, és így annak egyetemes dinamizmusával egy új világot lehet építeni. A szeretet adomány, amely értelmet ad az életnek. A szeretettel megosztott csekély dolog soha nem fogy el, mint a szareptai özvegy lisztje és olaja, hanem átalakítja az életet Jézus kenyér szaporításához hasonlóan. Ezt teszi a mi aramizsnánk is, ha örömmel és egyszerűséggel adjuk. A szeretet nagybőtjét élni azt jelenti, hogy gondjainkba vesszük azokat, akik a COVID-19 járvány miatt szenvednek és félnek, de annak a tudatában, ahogy az Úr szól a szolgájához: ne félj, mert én megváltottalak. Ferenc pápa nagybőti üzenete végül imádsággal zárul. Mária, üdvözítőnk anyja, aki hűséges vagy a kereszt tövében és az egyház szívében, segíts minket törődő jelenléteddel, és a feltámadott áldása kísérjen minket utunkon a húsvéti fény felé.
Nagyon fontos, hogy legyenek cserkészek a plébániákon. Interjú Eszter Giliberti olasz cserkészvezetővel. A COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet nem csak távolságot és elszigetelődést teremtett, hanem hidakat, együttműködést, új kapcsolatokat is. Talán nem az eddig megszokott módon, hanem az új technológiák segítségével, egyelőre a lehetőségekhez mérten a virtuális térben. Erre a pozitivitásra, leleményességre példa az Európai Cserkész Szövetség Moson-Magyaróvári cserkész csapatának a kapcsolatfelvétele Eszter Gilibertivel. Az Európai Cserkészvezetők és Cserkészek Nemzetközi Egyesülete, az Európai Cserkész Szövetség közel 70 ezer tagot számlál világszerte. 2003-ban a Szent Szék elismerte, mint a Krisztus Hívők Nemzetközi Hivatalos Társulása. Eszterrel az olasz és magyar cserkészek között nemrég létrejött kapcsolatról beszélgettünk. Kedves Eszter, először egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni. Olasz vezetékneved van, de tökéletesen beszélsz magyarul.
Köszönöm, Viki. Nevem Eszter Zsigberti, a vezetéknevem olasz, mert én olasz vagyok, de édesanyám kecskeméti, két családom magyar, és én amúgy magyarnak is érzem magam. Én most a mesterkurzusom utolsó éven vagyok, már magyar szakon, és ezért mondjuk beszélek egy kicsit magyarul, mert tanulom, de eddig nem volt így. És amúgy 25 éves vagyok, Rómában élek, és cserkész vagyok.
Hogyan kerültél kapcsolatba az Európai Cserkész Szövetség magyarországi tagjaival, pontosabban a Moson-Magyaróvári cserkész csapattal?
Úgy történt, hogy az olasz cserkész szervezet, hát az Európai Cserkészet, a Scout Europa, amiben tartozok, kerestek magyar beszélő cserkész vezetők, mert Magyarországon volt ez az új csapat, ami a Carlo Volpe szervezte, nélküle nem lenne. Olasz, és beszél magyarul, de egyedül mondjuk nehéz volt, és nem elég olyan tagot találni, aki csak magyarul beszél, hanem kellett valaki, aki ismeri a cserkész módszert, és főleg az európai cserkész, mert mondjuk elég kevesen vagyunk, mert Olaszországban 20 ezeren vagyunk, ami nem tűnik kevésnek, de amúgy más szervezetből több van. És amikor láttam, akkor rögtön írtam egy e-mailt, mondtam, hogy én szeretnék segíteni, úgyis most nem voltam nagyon aktív a cserkész csapatban, mert most önkéntesként dolgozok a plébániai karitásznál. Hiányzott vezető lenni egy cserkész csapatban mondjuk. Írtam ezt az e-mailt, és rögtön hívtak, hát örültek, hogy volt valaki, azért beszéltem a Kárlóval, és megbeszéltük, hogy segíthetek Rómából, mert távol volt, persze nem mehetnénk Magyarországon most. Mondjuk most a segítségem nem elég, azért remélem, hogy valaki más is jönni fog segíteni, de nehéz új segítséget találni. Azért ha valaki ismer valakit, aki segíteni akar csapatnak, akkor az nagyon kellene.
Hogy az jelentkezzen, ugye, a Moson-Magyaróvári cserkész csapatnál.
Ha valaki, aki jól ismeri a cserkész módszert, és segíteni akar, és ott van mondjuk a közelében, akkor igen.
Milyen szerepet töltesz be a velük való kapcsolatodban?
Most mondjuk, hogy egy segéd vagyok, minden szombaton, mondjuk a COVID miatt ők se tudnak nagyon találkozni, azért találkoznak, de inkább interneten szombaton találkoznak. És én akkor csatlakozok, és együtt mondjuk egy normális találkozót csinálunk. A mi szervezet az úgy működik, hogy a fiúk és a lányok külön vannak, de ők elég kevesen vannak most, mert amúgy egy elég új csapat, ezért együtt tartunk találkozást. Van egy lány vezető is, de ő nem magyar, hanem portugál. Nagyon érdekes. Ő is beszél egy kicsit magyarul, de amúgy kellett egy másik tag. Beszélgetünk és játszunk, énekelünk, amit normálisan csinálunk a cserkészettel.
A jelenlegi rendkívüli körülmények között hogyan zajlik egy ilyen cserkészgyűlés szombatonként?
Igazából ez a Covid miatt kicsit könnyebb nekem, mert a ők normálisan találkozni szombaton én nem tudnék részt venni, legalább így Rómából is tudok. Remélem, hogy majd megismerem őket. Van terv erről.
Carlo Volpe, a mosómagyaróvári cserkész csapat vezetője, figyelmembe ajánlott egy 1927-ből származó cikket, amely beszámol a magyar és olasz cserkészek táborozásáról Udine környékén. Terveztek-e hasonló kezdeményezést a jövőben?
A nyáron jobb lesz a helyzet a Covid miatt. Az a terv, hogy erre tőlnek itt Rómában, és együtt fognak táborba lenni a mi csapattal olasz gyerekekkel, és majd én ott leszek velük, és szerintem ez nekik nagyon jó lesz, mert majd végre látják, milyen egy ilyen kicsit nagyobb csapat, nagyobb raj, és az olaszoknak is érdekes lesz, mert mi amúgy európai cserkészek vagyunk, azért nem mindig könnyű ezt az európai részt élni. Nem csak olasz cserkészek vagyunk, hanem európai cserkészek. Ez mindegy nagy család.
Mi a különbség a cserkészet között, ami ugye alapvetően egy ökumenikus szervezet, és az Európai Cserkész Szövetség között?
Az Európai Cserkész, ahogy nálunk működik, az nagyon össze van kötve a templomra, és ezért minden csapat egy plebániában születik, és minden nagyon-nagyon éli a keresztény életét. Ahogy mondtam, fiúk és lányok külön vannak, mert az egész cserkész módszerünk és a cserkészi oktatás az úgy találta ki. Az a cél az európai cserkésznek, hogy jó keresztényeket és jó állampolgárokat neveljük. Mind, amit csinálunk, minden játék, minden dal nem csak úgy van, hanem erre a célra csináljuk. És mondjuk ez szerintem a legnagyobb különbség.
Azon túl, hogy ugye ez csak katolikus szervezet.
Igen.
Tehát ebben nincsenek protestánsok, ha jól tudom.
Nem. Csak katolikus, és csak római katolikus igazából.
Szerinted mi a cserkész szerepe a keresztény világban, és mennyire lehet fontos tagja egy cserkész csapat egy plébániának?
Mondjuk most a helyzet, legalább Rómában, de gondolom mindenhol, ha bemenjünk egy templomba, látjuk, hogy nincs sok fiatal sajnos. És ez a fiatalság szerepe szerintem fontos ahhoz, hogy ne halljon meg. Mert mondjuk most egy kicsit az a helyzet, hogy kellenek fiatalok a templomba. És a cserkészek azt csinálják, és nagyon fontos szerepe van, mert ők komolyan élik a keresztény életét, és a evangélium szót, és tanítványat. Mert az egész cserkész törvény arról van építve, a evangélium tanítványról, és a Jézus életről. És az, hogy egy 13 éves gyerek azzal foglalkozik, hogy miért Jézus azt csinálta, és én is azt akarom csinálni, az nem nyilvánvaló szerintem most, 2021-ben már. Azért szerintem minden plébánynak kellene egy cserkész csapat, mert komolyan egy templomnak igazi élete lehet egy cserkész csapat.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Igazán nagyszerű, hogy vannak ilyen fiatal, tanúságtevő keresztények, mint te, és további jó munkát és együttműködést kívánok a mosonmagyaróvári európai cserkész csapattal.
Nagyon köszönöm én is.
A szlovén kormány a madagaszkári misszionáriust, Pedro Opeka atyát jelöli a Nobel békedíjra. Janez Janša, Szlovénia miniszterelnöke, a lazarista misszionárius atyát, Pedro Opeka szlovén származású argentin papot, valamint az általa Madagaszkáron, Antananarivo külvárosában alapított Akamazoa közösséget, a barátság városát javasolja a 2021-es Nobel békedíjra. A szlovén miniszterelnök szerint a szerzetes és az Akamazoa közösség, ahová Ferenc pápa 2019. szeptember 8-án ellátogatott mozambiki, madagaszkári és mauríciuszi apostoli útja során, a társadalom és a humanitárius fejlődés érdekében működik az ENSZ célkitűzéseit követve. A misszionárius és munkatársai madagaszkári humanitárius erőfeszítései globális békeprojekté váltak a szegénység, a peremre szorulás és az igazságtalanság elleni küzdelemben annak érdekében, hogy a szegények a világ minden táján méltó életet élhessenek. A szlovén köztársaság kormánya weboldalán Janša kormányfő felidézte azt is, amit 2014-ben Madagaszkár korábbi elnöke mondott Opeka atyáról, akit a remény és a hit élő világító tornyaként határozott meg a szegénység elleni küzdelemben. A lazarista szerzetes több csatát vívott már a szegénység ellen, reményt adott azoknak, akik a társadalom peremén éltek, és új lehetőséget kínált nekik a méltóság teljesebb élethez. Közel 50 éve segíti a legszegényebbeket, a hajléktalanokat és az utolsókat. Képessé teszi őket az önálló életvitel megteremtésére. Oktatást, munkát és pénzügyi autonómiát biztosít számukra. Az Akamazoa közösség 2019-ben ünnepelte létrejöttének 30. évfordulóját. Ma már több mint 18 falut foglal magában, ahol egykori hajléktalan emberek és családok élnek több mint 4000 téglaházban. Teljeskörű oktatást kínál a gyermekeknek és a serdülőknek, az óvodáktól az egyetemekig. Jelenleg körülbelül 13 000 vannak, akik az oktatási rendszerbe tartoznak. Ezen kívül a fiataloknak lehetőségük van különböző szakmák elsajátítására. Akamazoa emellett 6 klinikával, 3 kórházzal, 4 szülészeti egészségügyi intézménnyel és 18 sportpályával rendelkezik. Opeka atya és munkatársai erőfeszítéseinek köszönhetően több mint 500 000 szegény embernek segítettek Madagaszkáron, és Akamazoa évente körülbelül 5 millió ételt biztosít a rászorulóknak. Mintegy 500 őslakos dolgozik a barátság városában, még összesen 4000 embert alkalmaznak a kőbányákban, kisgazdaságokban, valamint különböző műhelyekben és üzletekben. Akamazoa mellett Opeka atya több oktatási struktúrát hozott létre az országban, amelyet ma állami intézmények irányítanak. A szerzetes egyebek mellett megtanítja a fiatalokat a természet tiszteletére, határozottan támogatja az erdősítést és az erdők védelmét, amelynek 70%-át elpusztították Madagaszkáron. Évente a sok fiatallal együtt mintegy 50 000 fapalántát ültet. Az Akamazoa közösségnek vannak barátai, adományozói és támogatói a világ különböző nemzeteiben, amely példájával a legkiszolgáltatottabbak megsegítésére tanít.
A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!